Most folytatódik a világtükör, az Inforádió heti külpolitikai összefoglalója, a mikrofonnál továbbra is Szabó Gergő, a szerkesztő Lendvai Szabolcs. Történhettek szabálysértések az orosz parlamenti választáson, mondta Prágában Dmitrij Medvegyev államfő. Az Inforádió által megkérdezett külpolitikai szakértő szerint meglepő ez az önkritika. Ezt Bíró Zoltán úgy véli, a választás eredményébe olyan mértékben nyúltak bele, hogy az már a 90-es éveket idézi. Hegedű Zsuzsa interjúja.
Mindenképpen meglepő és politikai kultúrájától Oroszországnak igencsak idegennek tűnik ez az önkritikus hangvétel, de látva azokat az eszközöket, módszereket és annak a nagyságát, hogy beleavatkoztak a most vasárnap tartott parlamenti választások végeredménybe, azt hiszem nehezen tudta volna elkerülni, hogy némiképp önkritikusan ne nyilatkozzék. A nagysága, a brutalitása a beavatkozásnak lényegében a 90-es évekre emlékeztet. Meglepő, hogy miért kellett neki is váratlanul megint ezekhez az egyszerű eszközökhöz, a 90-es évek nagyon és kézivezérlésű eszközeihez, a választási voksok meghamisításához nyúlni. Ez nagy meglepetés volt, azt hiszem, mind a hatalom pártjának, de azt hiszem az orosz társadalom jelentős részének is.
És ugye ez azért is meglepőnek tűnhet, mert ha már ilyen nagyfokú volt a belenyúlás a rendszerbe, ahogy mondja, még ennek ellenére sem sikerült megszerezni az abszolút többséget.
Pontosítsunk, az abszolút többség a mandátum szem tekintetében meg lesz. Olyan az orosz választási rendszer, hogy azoknak a pártoknak a szavazatát, akik nem érik el jelen esetben a 7%-os küszöböt, azokat a parlamentbe került pártok közt osztják el, és így egy ilyen 49,5%-kal is abszolút többséghez lehet jutni. Arra pedig már végképp nem szánták el magukat, hogy megismételjék a 2007-es alkotmányos többséget, minősített többséget. Akkor is egyébként magán a szavazáson 64,3%-ot értek el, ott is valószínűleg belenyúltak persze a rendszerbe, de ott valahogy ügyesebben készültek fel mindenre. Azt hiszem, elég bölcsek voltak, hogy ne tegyék végképp kockára a választási eredmény legitimitását, ezért szerintem a cél az volt, hogy ez az abszolút többség meglegyen, de láthatóan meglepte őket, hogy még ennek az abszolút többségnek az elérése is milyen óriási erőfeszítést igényelt a rendszertől.
Dmitrij Medvegyev azt is mondta, hogy Oroszországnak nincs ideális választási mechanizmusa. Kérdés, hogy kellene, hogy legyen, vagy törekszenek erre, amikor ugye azért halasztják el a kormányalakítást, hogy a jelenlegi államfő legyen majd a kormányfő, és a kormányfő Putyin lehessen államfő tavasszal.
Én azt gondolom, hogy olyan, hogy ideális választási rendszer valószínűleg nem is létezik. Ahhoz, hogy egy rendszer működjön, ahhoz azt hiszem tisztességes működtetők kellenek. Hogyha eleve a versenyfeltételeket így alakítják ki, majd a versenyfeltételekhez tartják magukat, akkor eleve értelmetlen az a kérdés, hogy ideális vagy nem.
Ez Bíró Zoltán, külpolitikai szakértőt hallották. Oroszország 40 teherautónyi konvojból álló segélyszállítmányt indított útjára a koszovói szerbeknek. 3 héten belül ez a második orosz segélyszállítmány. Az ügy előzménye, hogy a koszovói szerbek orosz állampolgárságot kértek Moszkvától. Hegedű Zsuzsa beszélt Juhász József délszláv szakértővel.
Egyes hírek szerint 50 ezer szerb nevében kérte ez az aktivista csoport az állampolgárságot. Azt gondolom, hogy nem kivitelezhető. Igyekezett, hogy az orosz kormányzat kikerülne a kérdésre adandó választ, illetve alacsony szinten elutasító válasz született rá, és azt gondolom, hogy Oroszország nem is akar a nyugattal közvetlen konfliktusba keveredni Koszovó miatt. Én azt gondolom, hogy azért merült fel az a lehetőség, ugye, mert július óta tart a koszovói határátkelők körül ez a húzavonal, és a koszovói szerbség úgy érezte, hogy a Belgrádtól nem kap eléggé hatékony támogatást, és megpróbálták a saját biztonságuk érdekében, most értve ezen ugye azt, hogy a koszovói köztársaság hatóságai semmi esetesen érvényesíthesse a felség jogait ezen az észak-koszovói területen, megpróbálták orosz ügynökség alá helyezni magukat, de ez nem reális, és ma már miután Szerbia számára is ugye az uniós tagjelöltségi státusz élvez prioritást, azt gondolom, hogy ugye a szerb kormányzattól sem kapnának ehhez támogatást.
Ugye közben azért megszületett egy megállapodás uniós közvetítéssel a szerbiai-koszovói határátkelőkről, meg is kezdődött ugye az úttorlaszok elbontása a határokon. Igen. Ez akkor javíthat a helyzeten, vagy a koszovói szerbek továbbra is, hát mondjuk úgy elárulva, becsapva érzik magukat?
Így van, tulajdonképpen ők úgy érzik, hogy az EU integráció érdekében Szerbia felállozta a koszovói szerbséget. Ugyanakkor viszont az első hírek alapján úgy tűnik, hogy engedelmeskednek a belgrádói elvárásának. Tehát van esély most arra, hogy a határkérdés körüli szerb-koszovói vita valamelyes kimozduljon a port control. A végleges megoldás nyilván valami nagyon messze van. Belgrád számára ma ettől a kérdéstől sokkal fontosabb az, hogy ugye 9-én a tagjelöltség ügyében pozitív döntés szülessen.
Az orosz elutasítást látva a koszovói szerbeknek van még valamilyen lehetőségük, hogy hova forduljanak a sérelmeik elbírálása érdekében?
Nincs, és azt gondolom, hogy ezt egyébként ők maguk sem gondolták komolyan. Olyan mértékű támogatást Koszovó ügyében Oroszország soha nem nyújtott 99 óta Szerbia számára, mint aminek az alapján a koszovói szerbség feltételezhette volna, hogy Oroszország állampolgárává fogadja gyakorlatilag a teljes, komplett észak-koszovói szerb lakosságot.
Juhász József délszláv szakértőt hallották. Robbanásszerűen terjed az éles lőfegyverek használata Franciaországban. A rendőrség tavaly 2710 darabot foglalt le, amely az előző évhez képest nem kevesebb, mint 79%-os emelkedést jelent. És a folyamat idén is folytatódik. Az első év 11 hónapjában összesen 3355 darab fegyvert koboztak el a rendőrök. Esrádú János tudósít Franciaországból.
A jelentés szerint a harci eszközök legalább 3%-át a katonai fegyverek teszik ki, ezen belül a Kalasnyikov az egyik legkedveltebb márkának számít. Ez utóbbit egyébként 2-3 ezer euróért kínálják a fekete piacon, és a francia hatóságok úgy vélik, jelentős részük a Balkánról származik, ahol az elmúlt évek fegyveres konfliktusai során számos fegyverraktárat fosztottak ki ismeretlenek. A bűnözők által használt fegyverek másik része Belgiumból, Spanyolországból vagy éppen Ausztriából érkezik, és a helyzet iróniájához tartozik, hogy ezekben az államokban interneten is meg lehet azokat rendelni. Ami a fegyverek felhasználóit illeti, a jelentés 4 csoportra osztja őket. A legnagyobb felvevőknek az egyéni számlára dolgozó, illetve a szervezett bandákba tömörülő bűnözők számítanak. Ők hajtják végre általában a pénzszállítók vagy éppen a börtönök elleni támadásokat, illetve hozzájuk kötődnek a véres, a leggyakrabban halálos áldozatokkal végződő leszámolások is. Egy másik szintén igen aktívnak számító közeg az úgynevezett érzékeny negyedekben működik, és többnyire a kábítószer piacok megvédéséhez, illetve a betörések elkövetéséhez fegyverkeznek fel. Az utolsó kategóriába a gyűjtőket sorolják. Ők azért is fontosak, mert a bűnözők egy része tőlük lopja el a későbbi bűnelkövetéshez használt fegyvereket. A franciák által legálisan birtokolt fegyverek száma egyébként a rendőrség nyilvántartása szerint 3.140.000-re rúg, és ebben természetesen a vadászfegyverek is beletartoznak, az illegálisan birtokoltak számát mintegy 30 000-re becsülik. A nem túlságosan biztató jelentés egyébként egy meglehetősen kritikus pillanatban kerül nyilvánosságra, néhány napja ugyanis egy Marseille környéki rablás során az elkövetők kalasnyikovokkal lőtték az őket üldöző rendőröket, egyiküket súlyosan megsebesítve. Az eset nem csak a rendőreit, de a közvéleményt is sokkolta, kiderült ugyanis, hogy a bűnözők valójában néhány száz euró értékű fagyasztott élelmiszert védelmeztek ilyen szélsőséges módon. Marseille rendőrei a tűzpárbajt követő napon tüntetést tartottak a prefektúra előtt, kifogásolva, hogy a kormány nem bocsát elegendő eszközt rendelkezésükre a bűnelkövetőkkel szembeni harcukhoz. Az eseményről tudósító újságíróknak a tiltakozó közegek azt mondták, szerintük a bűnözők egyre inkább megbolondulnak, ami abban mutatkozik meg a leginkább, hogy piti tolvajlások esetén is mindgyakrabban folyamodnak brutális módszerekhez. Esrádú János, Inforádió, Franciaország.
Németországban egyre nagyobb anyagi szakadék tátong a szegények és a gazdagok között. Noha a munkanélküliséget sikerül folyamatosan csökkenteni, ez nem jelenti azt, hogy mindenki meg is tud élni a fizetéséből. Ezért egyre többen kényszerülnek arra, hogy másodállást vállaljanak. A részletekről németországi tudósítónk Vince András beszél.
A Gazdasági Fejlesztési és Együttműködési Szervezet felmérést készített arról, hogy az elmúlt években miként alakult a német munkavállalók helyzete. A tanulmányból kitűnik, hogy a társadalom csúcsát képező 10% manapság 8-szor annyit keres, mint a szegény rétegnek minősülő alsó 10%. A jól keresőnek tekintett munkavállalók átlagosan 57.300 eurót visznek haza évente, míg a kisfizetésűek évi bevétele nem lépi túl a 7.400 eurót. Ők természetesen már szociális támogatásokra is jogosultak. A felmérés szerint az ezredforduló előtt a jól keresők átlagbevétele csak 6-szorosa volt a kisfizetésűek átlagos bevételének. az arány eltolódását az Európai Gazdasági Fejlesztési és Együttműködési Szervezet arra vezeti vissza, hogy egyre többen vállalnak részidős munkát, illetve mennek olyan állásokba, amelyekből csak igen szűkösen tudnak megélni, ezért egyre inkább terjed a másodállást is vállalók tábora. A közelgő karácsony azonban még a szerény fizetésből élőket is ajándékvásárlásra ösztönzi, és így idén is egy-egy család átlagosan valamivel több mint 300 eurót költ az ünnepekkel kapcsolatos kiadásokra. Ennek közel 10%-át fenyőfára adják ki, és így összesen idén előreláthatólag Németországban közel 500 milliárd eurót költenek karácsonyfára. Ezek 80%-ban külön erre a célra telepített német erdőkből származnak. Míg az egyszerű fenyő métere 10 euró körül mozog, az ezüst fenyő már kétszer ennyibe kerül. A viszonylag borsos ár ellenére a német családok 80%-a feldíszített karácsonyfával köszönti a szent estét. Vincz Andrást hallották Németországból.
Önök a Világtükört, az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. A szerkesztő Lendvai Szabolcs nevében is búcsúzik a műsorvezető Szabó Gergő.